Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, amint azt a nap folyamán már többször elmondtuk, január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. Különféle eseményeket, beszélgetéseket, színházi előadásokat rendeznek ezen a napon, azon a napon, amelyre a média is kiemelten figyel. A Marosvásárhelyi Rádió több műsorának is ez volt a témája, így teszünk a napra kézben is, de ígérem, igyekszem közéletesebbre venni. Sebestyén Aba színművész rendező, a Jurik Stúdió alapítója a vendégem. A hétköznapokban tegeződünk, maradunk ennél a formánál a műsorban is. Szervusz Aba, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz István, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm, hogy én lehetek ma vendéged.
Sebestyén Aba telefonon van itt velünk, kitérünk arra is, hogy miért nem ülhetünk ma szemtől szemben itt a Marosvásárhelyi stúdiónkban, de mindent a maga idejében. Hétvégén adták át az erdélyi magyar kortárs kultúráért díjakat. Király László, Kossuth Díjas költő, műfordító, Bede Kincső fotoművész és Sebestyén Aba rendező, színművész kapta idén az elismerést. Nyilván az alkotó ember nem a díjért alkot, de attól öröm minden díj. Amikor értesítettek abba, hogy várnak Kolozsvárra, mi volt az első gondolat?
Azt kérdeztem, jó, hogy akkor még kik a jelöltek. És mondták, hogy végül is, ha elfogadom a jelölést, akkor nincs más jelölt ebben a kategóriában. Hát persze örültem, és rendkívül állás vagyok, nem nagyon akartam elhinni, de végül örülök, hogy ez így történt, és hatalmas megtiszteltetés, és ugyanakkor a hatalmas felelősség is.
A Magyar Kultúra Napját ünnepeljük ma. Mi jut eszedbe elsőre a magyar kultúráról? Matyó himzés a himnusz, vagy Rományi és Nep József Mézga családja esetleg a Mi Bolyai Szobrunk? Mi a magyar kultúra?
Számomra a kortárs dráma. Ott beszéljek haza, tehát hogy azt gondolom, hogy ezzel foglalkozom színházzal, és számomra most ez a legfontosabb. Lát be, hogy az a kivételes kegyelem jutott, hogy ma Sepsi Szent Györgyön az 50. jubileumi előadást, a Lázadni veletek akartammal ünnepelhetjük a Sepsi Szent Györgyi színházban.
Ami különleges helyszín egyébként számodra.
Egyébként valóban azt hiszem, most számoltam át, tehát 33 éve, hogy először léptem úgymond egy előadásban színpadra, annak idején az ember tragédiáját rendezte Salek, Salamon András mentorom, magyar tanárom, akinek hát igazából köszönhetem, hogy elindultam ezen a pályán. Hát ezen a színpadon fogok ma fellépni, úgyhogy többek között ezt is ilyeneket jelent számomra a Magyar Kultúra Napja, és természetesen kortárs verseket, kortárs kultúrát. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindaz, ami a klasszikusokat illeti, hogy az nem fontos, az egy alap. Azt gondolom, hogy nekünk mindig a jelenből kell fogalmazni, és a jelen, a kortárs alkotók talán inkább promoválásra szorulnak, mint a klasszikusok. Úgyhogy egy kicsit így vagyok ezzel, és a munkásságommal ezt próbálom erősíteni, a kortárs költészetet, a kortárs drámairodalmat. És hát valahogy olyan fajta kortárs, korszerű színházat művelni, ami a klasszikus szövegeket is valahogy egy újabb köntösbe próbálja színpadra vinni.
Szeretném, ha beszélnénk a kortárs kultúráról, de előtte a munkásságodról. Kovács Levente rendező, színész pedagógus mondta a hétvégén rólad, hogy érzed a kultúránk iránti felelősséget.
Ez nagyon, el kell mondjam, hogy nagyon megható, amit Levente írt, és különösen fontos, hogy ezt ő írta, hiszen tényleg gyerekkorom óta ismer engem. Tehát valóban 91-ben, most emlékszem, hogy apukám akkor vitt el Marosvásárhelyre, hogy na, nézzük meg azért, hogy a gyermek bejut az egyetemre, vagy milyen esélye van, és akkor hallgatott meg először. Tehát nagyon, nagyon régóta ismer Levente, és nagyon ismer, és nagyon tudja, hogy honnan indultam. Igen, a felelősség az egy rendkívül fontos dolog az emberben, ez nem egyből van, ez valahogy folyamatosan kialakul. egyszer megérzi a felelősségét annak, hogy milyen színpadon lenni, mennyire fontos, hogy az ember profin, hitelesen, sebezhetően, de ugyanakkor a karakánul és eredeti módon álljon ki színpadra, akkor elkezd rendezni és érzi annak a felelősségét, nem csak önmagáért felelős a színpadon, hanem felelős mindenkiért, aki általa színpadra kerül. A műszaktól elkezdve a világosítón keresztül, a főszereplőn keresztül egészen a legkisebb szereplőig, mert a rendező kezében egy csomó minden. És hát hiteles vagy felelősség az, hogy az, amit megszólaltatunk színpadon, az valamilyen szinten minőséget jelentsen, és az a néző, aki beül is az idejét, azt az egy óra, másfél, két vagy három órát rádozza az idejéből, az menjen el valamivel, és dolgozzon benne az az élmény, amit mi adunk. Nagy Isten adja tovább, és valamilyen szinten változást hozzon az életében. Igen, ez az gondolom felelősség, mindennapi felelősség ez.
Sebestyén Abba színművész rendező, a Jurik Stúdió alapítója, az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díj birtokosa a mai napra kész vendégem. Itt említetted a színpadon megszólaltatott műveket, és beszéljünk egy picit arról, hogy hol vannak, vagy vannak-e a kultúrának határai, és ezt azért kérdezem, mert néha az az érzésem, hogy egy alkotás csak akkor válhat kulturálisan elfogadottá, hogyha közérthető, ha gyönyörködteti a közönséget, ha hagyományőrző, tehát a fogyasztók elvárásaihoz van igazítva. Tehát Így kell tenni, vagy lehet bátrabbnak lenni, és vállalni annak az idézőjeles felelősségét, hogy akkor igen, nem lesz annyira népszerű, vagy nem lesz egyből annyira népszerű.
Hát szerintem csak ez az út. Tehát nem megfelelni kell, már elsősorban valamilyen szinten a művészetnek, a színháznak, tehát ha igaznak kell, nem szabad hazudni. Tehát, hogy valahogy az igazságot kell keresni, a valódit kell keresni, azzal a kockázattal, hogy talán beletörik a bicskánk, talán kicsit félresiklunk, de talán pontosan ebben a törékenységben rejlik az igazság, hogy merjünk törékenyek lenni, merjünk igazat mondani, merjünk nagyon-nagyon sebezhetőek lenni a színpadon. Én azt gondolom, csak ezzel a fajta nyitottsággal, a érzékenységgel lehet üzenetet, ha lehet így mondani, mert igazából nem üzenetet akar átvinni a művészet, vagy teremteni, hanem igazából egy olyan fajta érzést, amit a néző úgy receptál, hogy valami szinten saját életén is keresztül szűrve magát, társára, embertársára, környezetére, a világára ismer, és valamilyen szinten megérzi azt, hogy a saját problémájával, a saját nyomorúságával, vagy örömével nincs egyedül, és talán ez az, amit katarzisnak nevezünk lehet, hogy ráébredünk, hogy végülis nem vagyunk egyedül, hogy jó közösségben megélni a színház, ezt tudja, és ezért csodálatos a színház, és ezért soha talán nem fog megszűnni, és mindig valahogy megújul, hogy az, aki beül és együtt lélegzik egy teremben, 50-100-an, nagy Isten 1500-an egy teremben, hogy milyen dolog ezt megélni, megtapasztalni. Igen, és azt gondolom, csak a bátorság, csak a törékenység, a nyitottság tud hatni igazából.
Vannak, akikkel együtt lélegezni a teremben? Most nyilván nem az a kérdés, hogy fogyasztják-e elegen a kultúrát, a kultúra termékeit, de mégis az, aki a kultúra terepén él, ott alkot, elégedett azzal, ami most van?
Nem tudom, hogy elégedettek-e. Talán nekünk nem is kell ezzel foglalkozni, és például, tehát, hogy nekünk színház csinálóknak, kultúra teremtőknek azzal kell foglalkozni, ami a dolgunk, és ha jól csináljuk, ha valóban valahogy ezeket a dolgokat érintjük, és azzal amiket felsoroltam az előbbiekben, akkor talán eléri a célját, és talán elégedett és visszatérő emberekkel találkozunk. Most nem dicsekvésként, mert hiszen ennek helye nincsen, de olyan jól esik, hogy most nem tudom, hányadszorra nézik meg például a Lázadi Velepek akartam eladást emberek, hogy idegenek írnak rám, szólítanak meg, hogy na ez most, ez harmadszor jövünk, mert egyszerűen nagyon fontos, hogy mikor lesz a következő. Abban a kegyelmi helyzetben vagyunk, hogy ez az eladás, ezt az eladást befogadta, illetve koprodukcióként játszunk a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházzal, független produkcióként született a Jurik stúdióban. Először a Covid alatt bemutattuk, vagy 25-30-an tudták megnézni. Budapesten látták 800-an a Városmajori szabadtéri színpadon. Ott látta Kovács Adél, a Radnóti Színház igazgatója, aki befogadta Budapestre, és a Radnóti Színházban műsoron van. Ember visszavárják az előadást, tehát tanárok írnak rám, hogy szeretné elhozni az osztályát, hogy mikor játsszuk. Ezek a hatalmas dolgok. Talán ez az elégedettség, nem tudom, de mindenképp egy fontos visszajelzés, hogy talán sikerült egy olyan történelmi, nem is olyan régi múltunkat feldolgozni a színház eszközeivel, hogy több generációt szólít meg egyszerre, és ez nem kevés. Hiszen ismétlem csak visszajelzésekből erről tudok mesélni, hogy eljön a nagyapa az unokájával, és elindul egy párbeszéd közöttük arról, hogy milyen is volt Tata te idődben, hogy ezek valóban így történtek. Ugyanakkor ez a téma a mai kamassághoz is nagyon szól, hiszen az örök a mindenkori lázadásról szól, egy olyan fajta elementáris érzésről, aminélkül nincs változás, nincs értékteremtés, nincs igazság, nincs szabadság. És talán ezekért, az értékekért érdemes síkra szállni mindenféle szinten, talán még a kortárs művészet terén is.
Kortárs művészek kell kompromisszumot kössenek? Vannak szükségszerű kompromisszumok az alkotás során? Kell legyenek ilyenek?
Hú, hát azt gondolom nem. Tehát az igazi művészet nem tűr meg kompromisszumot. Ugye mi, akik színházat csinálunk, azért tudjuk, hogy technikai szempontból bizony elég korlátozottak a lehetőségeink. De szellemi szempontból semmiféle korlát nincs. Azt gondolom, nem is szabad legyen, mert akkor meghazudtolnánk önmagunkat, és mindazokat az értékeket, amiket szeretnénk közvetíteni, az igazából akadályokba, saját magunknak teremtenénk akadályokat. Objektív akadályok vannak, és sokszor azt szoktam mondani, tehát az akadályokból is előnyt kell kovácsolni, és néha sikerül is. Tehát nem leblokkolni, hanem az akadályok inkább a kreativitást indítsák be. És ha az ember így gondolkodik, akkor egyszer csak rájön, hogy hú, legyőztük. Talán még jobb is, hogy így sikerült.
A technikai korlát, az objektív akadály, amit említesz, az összefügg a kulturális menedzsmenttel, annak a döcögösségével, a hiányosságaival?
Nem tudom, tehát elég nehéz kultúrát teremteni és menedzselni manapság, tehát egyetlen intézmény vezetőt sem irigylek. Én magam bőrén megtanultam, hogy ugye ezelőtt 20 évvel, mit az Isten, pont 2004-ben hoztam létre a Jurik Kulturális Egyesületet, ami a jogi hátterét biztosítja a Jurik stúdiónak, Jurik stúdió kortárs színházi műhelynek. De én megtanultam, hogy lehet, megtanultam pályázatot írni, aztán elvégeztem egy projektmenedzser kurzust, de ez egy külön mesterség. De meg kell ezeket tanulni. Nem könnyű sem függetlenként létezni ezen a téren, sem intézményvezetőként. Ja, de valahogy mindig meg vannak, meg voltak a lehetőségek, ha más nem, akkor néhány barát segített, és a projektet be tudtuk fejezni, amikor nagy anyagi problémáink voltak. De ismétlem, ez is kockázat. Ugye, ahogy az ember a művészetet teremt, az is egy kockázat, hogy hogy sikerül a igaz, tiszta tükörképet valahogy felmutatni, tartani a világnak a színház által, ugyanúgy hatalmas kockázat menedzsment szempontjából is képviselni, felépíteni egy produkciót és műsoron tartani. Ezért különleges helyzetben van a Jori Stúdió, és ezt muszáj elmondanom, hiszen hálás vagyok a Marosvásárhely Nemzeti Színház előző és mostani vezetőségének is, hiszen precedens nélküli talán az, hogy annak idején, mikor a Bányavilágot bemutattuk a Jorikban, az, hogy életben és hosszú távon életben tudjon maradni, koprodukcióra léptünk a Marosvásárhely Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatával, és hatalmas sorozatot ért meg. Ugyanígy a Bányavaksággal ez történt, vagy most a Lázadni veletek akartammal, közös projektünk volt, a nem történt semmi is, tehát hogy ezek fontosak. Ezeket a kapcsolatokat meg kell találni, és szerencsére megtaláltuk. Ugyanúgy említettem a Radnóti Miklós Színházzal így játszunk Budapesten, ez is precedens nélküli, tehát nem volt ilyen, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy egy erdélyi színháznak az előadását műsorra tűzik, tehát havonta játszunk Budapest egyik fontos művészszínházában.
Miért precedens nélküli ez? Nincs ennyire átjárhatóság a határon, vagy pedig
színvonal kell? Van, csak hogy olyan, hogy rendszeresen mondjuk egy produkciót, műsorra tűzzenek Budapest egy élvonalbeli színházában, ilyentről nem tudok. És ismétlem, ez kegyelmi ajándékként élem meg, és úgy mondom, nem dicsekvésként.
De hogy itt vagyok rá. Kedvező volt a csillagok állása, vagy pedig az előadás kell olyan legyen, hogy szem ne maradjon szárazon?
Hát egyértelműen a kulturális produktum, hogy így fogalmazzak, az kell nagyon erős legyen. És természetesen hozzá kell a szerencsés csillagzat, a nem tudom, a kapcsolatrendszer, tehát azért ne felejtsük el, hogy a Radnóti Színházban megy egy nagyon fontos előadásunk, a Székely Csaba 10 című produkciója, ami decemberben vagy novemberben élte meg a 100. előadást. 2018 óta játsszák, és hát az hatalmas közönség is szakmai sikernek örvend, és nyilván, hogy többek között ennek is köszönheti, a produkció köszönhetem, hogy azt oda most befogadták. Tehát minden ilyen dolog hozzájárul természetesen.
Mi kell ahhoz, hogy ennyire népszerű legyen egy darab?
Én is csak találgatom, de azt gondolom, mert minél szélesebb skálán érzelmileg tudja embereket megszólítani, és minél szélesebb a közönség réteget, több generációt. Ez fontos. A másik az, hogy érzelmileg úgy tudjon hatni, tehát hogy valahogy ne az agyon a ráción, hanem valami megmagyarázhatatlan módon a gyomron keresztül tudjon hatni. Hogy az ember ráébred kijön, hogy megrázza az előadás. Ezért nagyon fontos, tehát, hogy milyen alkotótársakkal dolgozom. Tehát itt feltétlenül a Cári Tibort, mint zeneszerzőt ebben ki kell emelnem, hiszen egy olyan alkotótársam, aki ez mind hozzátesz. Tehát egy előadásnak az akusztikai hátterét felépíteni nem semmi, és különleges érzékenység és tehetség kell hozzá. És ebben mi rokon lelkek vagyunk, úgy érzem, Cári Tibivel. Nagyon fontos, azt gondolom, nagyon sokat hozzátesz mind ahhoz, amit felépítek rendezőként. És ugyanakkor a látványvilága is, hogy milyen. Tehát előszeretettel dolgozok fiatal a tervezőkkel, Sós Beáta, Hatházi Rebeka, akik mind Barta József tanítványai, akivel szintén dolgoztam, és rendkívül fontos mesternek tartom ezen a területen. Ezek mind inspirálnak és hozzáteszik a magukét, hogy úgy nézzen ki, mind az én érdemem, de hát nyilván, ahogy az elején kezdtük, ez a felelősség végül is a mindenkori rendezőjé.
Arról beszéltünk, hogy mennyire fontosak az alkotótársak, mennyire fontosak az, hogy milyen témát választ a rendező, milyen témát választ az alkotócsapat, de hogy nem kerülhetjük meg, kulturális menedzsmentről beszéltünk, a pénzt. Tehát a pénz az kell a kultúrához is. Említetted azt, hogy ha valamelyik barátnak, vállalkozónak szívügye a kulturális életnek a támogatása van, úgyhogy csak akkor lesz előadás, mert ha nem szívügye, ha nem támogatja senki, akkor nincsen, ahogy a jelenlegi hatalom, hogy áll hozzá, most lehet, hogy nem jó így mondjam, hogy hatalom, hanem a kormányon, a polcon lévők, hogy állnak hozzá a kulturális élet támogatásához. Lélegeztetőgépen tartjuk a kultúrát, vagy van, aki azért aki dúskálhat jó értelembe véve a támogatásokban?
Nézd István, attól, hogy onnan nézzük. Tehát, hogyha most azt mondom, vagy beleteszem magam, vagy belehelyezem magam egy magyarországi helyzetbe, hát katasztrofális a történet. Ahhoz képest itt nálunk, Erdélyben, Romániában sokkal jobb a helyzet. Sokkal jobb a helyzet. Tehát mégis van egy demokratikus, nagyon érték szerinti elbírálása egy pályázatnak. Igen, is azt gondolom, áldoznak a kultúrára. A múlt év végén azért elég nehéz helyzetbe került néhány színház, hiszen olyan törvény tervezett bevezetése került köztudatba, ami igazából tényleg ellehetetlenítette volna a vidéki színházakat elsősorban. De szerencsére ez nem történt meg, és bízunk abban, hogy nem fog megtörténni. Azon túl pedig nyitottak a pályázatok, tehát van egy nagyon egy olyan pályázati rendszer, az AFECSE-nél Adminisztrácia Fondului Kulturál Nacionál, most elnézést románul mondom, de mondom magyarul is, a Román Nemzeti Kulturális Alap, ahol például a Jurik Stúdió többször a pályázaton nyert eladásra pénzeket. És azt gondolom, hogy itt ezeknél a projekteknél a minőség számít.
Tehát nincs olyan, mert hogy a román állam nem, vagy csak ritkán támogatja a magyar kultúrát?
Nem, azt gondolom, hogy nem. Tehát ennek a sebb nyalogatásnak szerintem nincsen helye. Az lehet, hogy mindig valahogy, talán mindig picit egy lépés előnyben vannak, de azt gondolom, hogy ez nem kell visszajasszon semmiféle egy magyar kultúra teremtő menedzsert sem, hiszen ha jó a projekt, akkor az át fog menni. Tehát, hogy azért ahogy nézem az átfecsenet mindig, tehát itt a támogatott a képzőművészet területén is, a zene területén is, a színház területén is, a Jurik Stúdió többször volt olyan szerencsés helyzetben, ahogy nyert, és hadd mondjam el, az idén is, tehát, hogy az idén készül egy újabb Jurik Stúdió produkció, amit az AFECSE-n, a Román Nemzeti Kulturális Alap finanszíroz, egy vadonatúj hősbemutató, Elize Vilk írja a szöveget számunkra, Alaszka címmel fogunk bemutatni az évad vége fele egy vadonatúj előadást, és ha már szóba került, elmondom, hogy rendkívül büszke vagyok arra is, hogy elmondhatom, hogy Elize Vilk és Székely Csaba, két nagyon erős és fontos markáns drámaírója korunknak, elmondhatom, hogy kvázi háli szerzője a Jurik Stúdiónak.
De ha már itt tartunk a Jurik Stúdió kapcsán, azt is nagyon fontos elmondani, hogy ellenpélda arra, hogy a párhuzamos közösségek vannak a kultúrában is, vagy megvan a kultúrában is a párhuzamos közösségek jelensége, mert hogy ott van a már említett Elize Vilk, Szász Román, ott van Székely Csaba, marosvásárhelyi magyar szerzőnek a darabjai, és ott van a román Giannina Körbunáriu, akinek a darabit szintén bemutatja a Jurik Stúdió, de alapvetően, mintha nem lenne mindenütt ez a helyzet, tehát nem lenne érdemi közeledés, kíváncsiság, érdeklődés, stb. Egymás munkája iránt.
Hú, ezt soha nem tudjuk eléggé kimeríteni, hogy igazi közeledés legyen, vagy illetve ezen folyamatosan kell dolgozni, hogy így fogalmazzak. És nyilván erről szólt a 20x20 előadásunk, ami Jenny rendezett, és a Jori kebelében született. erről szólt, hogy, hogy párhuzamos közösségekben élünk, és emlékszem, egy éjszakát átbeszéltünk, miután megnézte az előadást, amit rendeztem, a Stop the Tempo-t az ő szövegéből, és először találkoztunk, egy éjszakát átbeszéltünk, és reggel úgy álltunk föl, hogy csinálunk egy előadást erről a témáról, hogy párhuzamos közösségekben élünk. A március 1990 márciusi eseményekről. Valahogy úgy állt a csillagzat, és úgy jött össze, hogy utólag elmondhatjuk, hogy történelmi elvadás született. Tehát több fontos európai fesztiválon jártunk vele, és hát doktori dolgozatok születnek erről az elvadásról. Igen, ha nincs közeledés, akkor arról kell beszélni, hogy nincs közeledés. Ugyanúgy, tehát én ezt nem adtam föl, tehát azóta vele volt az első ilyen projekt, utána tehát létrehoztam egy olyan projektet, amit minden évben megismétlünk, tehát hogy kulturális párbeszéd a kortárs dráma tükrében. Minden évben, tizenvalahány éve egy kortárs magyar és egy kortárs román drámaírónak a szövegét mutatjuk be. Természetesen magyarul, de mi a kettőt feliratozva játsszuk. És ha úgy van, román rendező rendez egy szöveget, vagy éppenséggel román színészek játszanak egy-egy előadásba, tehát ezt azóta tartjuk. Továbbmenve, hogy a kortárs költészetet is népszerűsítsük, mert hiszen ez is nagyon fontos, és felelőssége a kultúra teremtő embernek. Tári Tibivel 2018-ban létrehoztuk, megvetettük az alapjait a kortársak a zenekarnak, ami szintén a kulturális kultúrák közi párbeszédre épül. Kortárs költők verseit népszerűsítettük korszerű kortárs zene által. Énekelt versek voltak ezek. És ez mai napig működtetjük ezt a projektet, legutoljára egy nagy koncertünk november 26-án volt a vásárhelyi filharmonikusokkal együtt, tehát több mint 50 ember volt a színpadon kórussal együtt, és folytatjuk, tehát hogy nem, ez nem lehet ezt a dolgot kimeríteni, azt gondolom nekünk ez az egyetlen esélyünk. Egyetlen esélyünk, minél többet megmutatkozni, beszélni magunkról, kultúránkat ismertetni, mert azt gondolom, hogy sernyalogatásnak nincsen helye.
Mindkét fél, mindkét közösség részéről van kibontakozóban közös igény, vagy igény a közös munkára?
De hát István, te tudod, hát nekünk érdekünk, nekik nem érdekük. Tehát ez ilyen egyszerű. Nekünk érdekük, tehát persze kíváncsiak, persze, tehát nem akarom ezzel az kíváncsiak rán, de azt gondolom a kezdeményezés elsősorban mindig részünkről jött, és részünkről fog jönni.
Tehát akkor nem hátradőlnünk kell, és mondani, hát minket nem keresett senki.
Nem. Hát de miért? Hát hogy nekik van, tehát rendben van. Tehát nekünk érdekünk folyamatosan. És azt gondolom, fontos dolog, és van mit tanulni egymástól. Tehát ez nem olyan, hogy ismétlen, nem a sernyalogatás a lényeg, hogy van mit tanulnunk nekünk is tőlük. És ezt kell hirdetni, és ezt kell mondani. Igen, mi is kíváncsiak vagyunk, de ti is legyetek kíváncsiak. Színház... És nem szégyen, soha nem szégyen megtenni az első lépést előre. Igen.
Színházról, zenéről beszéltünk eddig. Én közös munka, hogy látod, most nyilván irodalom, fordítások születnek, de a kulturális életnek a többi területén van közös munka, vagy látsz igényt erre, illetve van-e igény a közönség részéről erre? A magyar közönség részéről erre, a székelyföldi közönség részéről erre, vagy legyintünk, románok, mi magyar kultúra, székely kultúra?
Én azt gondolom, van, és kell is legyen, és az egyszerű néző részéről ez az igény nem fogalmazódik meg ilyen egyfolytában, ezért felelőssége a kultúra teremtő embernek, és a színháznak, ha már erről van szó. Igen. Én azt gondolom, hogy például most nézem Csíkszeredát, ahol most egy román művészeti vezető van, tehát ott is egy hatalmas nyitás van a román közösség fele. És azt gondolom, hogy ezzel nem veszítünk mi semmit. Ezzel csak nyerünk, ha nyitunk. Tehát mindig a nyitottság háromszorosan visszafizetődik, mint a bezárkózottság és a bezártság. Például, hát gondolom, hogy van erre igény, és igenis fontos ez a fajta, hogy mondjam, szellemi nevelése, vagy na, minden, amit az ember így fogalmaz meg, kicsit már furán hangzik, ha valamit az ember üzenni akar, vagy nevelni akar, de azért, hadd mondjuk, azért ott van, mindig valahogy ott van abban, amit csinálunk, hogy van egy ilyen szándék is, hogy valahogy hatni az ember, hogy valahogy jobb legyen, nyitottabb, őszintébb, igazabb. Mindenki ezen próbál dolgozni, jó magam is.
Nagyon fontos ez az üzenés, nagyon fontos ez, hogy dalsunk. A kulturális, felismerjük azt, hogy a kulturális környezet az igenis lehet a vidékünk, a közösségünk fejlődésének az alapja. Tehát megkapja a kultúra, és most itt is visszatértünk ismét a kultúra támogatására, pénzre, kulturális menedzsmentre, hogy megkapja az őt megillető elismerést a kultúra? Vagy tapsolunk egy olyan előadásra, ami nagyon jóra sikeredett, de a hétköznapokban elfelejtjük a kultúrát?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos. A kultúra annyira fontos, amennyi fontosságú tulajdonítunk neki. És nekünk, kultúrateremtünknek rendkívül fontos kell legyen, hogy másnak is nagyon fontos legyen. Én annyiszor, de hadd mondjam el, annyiszor eszembe jut, tehát, és ezzel nem politizálni akarod, csak felhívni a figyelmet arra, hogy annak idején volt egy rendkívül ambiciós ember Szebenben, aki létrehozta a Szebeni Nemzetközi Színházi Fesztivált. A Szebeni Nemzetközi Színházi Fesztivál az szinten hatott a környezetére, és utána az egész országra, és akkor ne felejtsük el, ki volt a polgármester ott? A jelenlegi államfő. A jelenlegi államfő is profitált abból, hogy ott a hatalmas kulturális központ lett. Egyszer Európa kulturális fővárosa lett Szeben. Én azt gondolom, hogy mindenkinek nyerni valójában abból, ha kulturálisan gazdag egy hely.
A kulturális
fejlesztés. És egyébként csodálom Szepsiszeg Györgyöt, ha már itt vagyok, Isten parkot el. Ablakából nézek ki, hogy egyébként csodálom, tehát itt rendkívül ez a kisváros kulturálisan milyen gazdag. Le a kalappal. Tehát, hogy, és az fontos, kihat. Azt mondom, kihat a legegyszerűbb emberre is kifoghatni, és nem úgy, hogy direkt akkorunk, hogy hasson, hanem hogy már ez több évnek a hozadéka tud lenni az, hogy valamilyen szinten emberek másképpen járnak színházba. Hogy most megint a Szentgyörgyi példával éljek, hogy Bocsárdi a 90-es évek közepén került ide, és tudom, hogy milyen erős a folyamatos küzdelem, harc, kitartás kellett ahhoz, hogy ma a egyik legfontosabb színházi műhelyévé vált, és hogy másképp járnak az emberek itt színházba. Ez csak karakán kitartó hosszas munkával lehet, és igenis hinni kell ebben, ha már azt kérdezted, hogy van-e hatása. Igen, van, hinni kell nekünk. Főleg nekünk kell hinni, ha mi feladjuk vége.
Jó példaként említetted Sepsiszentgyörgyöt. Igen. Érződik az, amikor bemész egy városba, hogy no, igen, ebben a városban figyelnek a kultúrára? Megkapja a kultúra azt, ami neki jár? Tehát annyira érződik, hogy te kultúremberként 5 perc után már érzed, hogy itt nagyon-nagyon másképp viszonyulnak hozzá.
Igen, talán igen. Én azt gondolom, hogy igen. Elég bevenni, mondjuk nem tudom, egy olyan kávézóba, és mindjárt látod, hogy mi a helyzet. Vagy rég sétálni a főtéren. Tehát, hogy milyen ízlés uralkodik egyszeri dekorációk alapján is. Hogy néz ki egy város nap például. Tehát hogy szervezik. Miért megnézed a programot, és látod, hogy mennyire figyelnek oda, és milyen ízlés uralkodik.
A kulturális fejlesztés egyenrangú lehet az oktatáspolitikával, a szociális politikával, vagy éppenséggel a gazdaságfejlesztéssel, vagy ez utópia, amiről a kultúremberek álmodoznak, de hát a való világban ilyenre azért nem fog sor kerülni.
Hát más nem mondhatok, nem utópia, mert nekem az az érdekem, hogy igen, nagyon fontos, azt gondolom, ez karöltve kéne menjen. rendkívül fontos. Ezzel is mondom, hiszen én az oktatásban is dolgozom, tehát én címzetes tanára vagyok a Művészeti Egyetemnek, és tudom, hogy mennyire fontos ez.
Mi kell ehhez? Ki kell ehhez?
Hogy mi kell?
Mi kell és ki kell ehhez? Vagy ki, aki gondolom megvan, ott vagytok ti. Kultúremberek megvannak, kell a másik oldalról, kellenek más emberek? Még több pénz? Arról beszéltünk, hogy alapvetően másokhoz képest nem állunk rosszul. Nem mi állunk a legjobban, de nem állunk rosszul.
Hát kell, jelen kell lenni. A jelen lenni azt jelenti többek között többféle dolgot jelent. De az is, hogy ne felejtsük el, most nem akarok politizálni, de hát akaratlanul is az embernek eszébe jut, hogy, és mindenhonnan ez jön, ezt te is tudod, hogy 2024 a nagy választások éve. Igenis az fontos, hogy jelen lenni. A jelenlevés azt jelenti, el kell menni és le kell tenni a pecsétet, és ez most nem választási kampány, hanem pontosan egyenesen akarok válaszolni arra, amit kérdeztél. Igenis, ha nem vagyunk helyzetben, nem vagyunk döntési helyzetben, akkor teljesen más a kultúra, az oktatás, stb. Finanszírozása. Ez a helyzet. Eddig és a... ezt nem lehet kikerülni, erre csak így tudok válaszolni.
Eddig a kultúra teremtő Sebestyén Aba beszélt, vagy el lehet különíteni a kultúra teremtőt és a kultúra fogyasztót? Azt szeretném igazából kérdezni, hogy kultúra fogyasztóként hiányolsz valamit a székelyföldi kínálatból, vagy az erdélyi kínálatból, a romániai magyar kínálatból?
Hú, hát nem is tudom, talán lehetne, most megint haza beszélek, talán még több ortás nő lehetne jelen színpadokon. Én azt gondolom, hogy ennek még nincs. Erre még jócskán ráfér több nyitottság, mert mégiscsak ezek azok az emberek, akik másként itt és most látják a világot, és reagálnak írásban. Nem tudom, annyira nincs így rálátásra, mert azt gondolom, hogy minden színház másféleképpen működik, tehát nem lehet kritizálni egy olyan színházat, ami mondjuk egyedül lát el olyan feladatokat, tehát repertoár színházat kell csinálni, mert nincs báb színház a színházban, nincs ifjúsági színház a városban, nincs filharmonia a városban, akkor azt jelenti, hogy minél szélesebb réteget kell megfogni, és akkor egy olyan színház, igenis, zenéset is színpadra kell vigyen, szórakoztató műveket is színpadra kell vigyen, és nyilván megint az ízlés dönti el, hogy milyenek azok a szórakoztató, vagy szélesebb kört megcélzó művek, és kik rendezik, kik játszák, hogyan, stb. Tehát itt, hogy azért minőségi szórakoztató előadásokat is lehet csinálni nagyon jó szövegekből is, nagyon érzékeny előadás módban.
Ennél a kérdésnél maradva, hogy kultúrafogyasztóként hiányolunk-e valamit Székelyföld kínálatából, hozzátenném azt, hogy nem mindenkinek vannak meg az egyenlő esélyei ahhoz, hogy elérjék a minőségi kultúrát. Tehát az, és ki mondjuk ki, hogy nem biztos, hogy mindenik falunap egyenlő a minőségi magyar kultúrával. Tehát nem, ahogy te fogalmaztál, hogy tanárok hívnak fel, hogy mutassátok be az osztályuknak a Lázadni veletek akartunk című előadásotokat. Tehát, hogy nem mindenki kaphatja meg a minőségi kortárs drámákat, és azért nem, mert van egy földrajzi távolság. Nem Marosvásárhelyen, nem Sepsiszentgyörgyön, nem Gyergyóban él, hanem egy távolabbi faluban.
És akkor, hát nem, sajnos igen, van ez, tehát van, tehát olyan, vannak olyan helyek, ahol tényleg tehát nem tud elmenni a színház, nincs olyan művelődési ház, ahol játszani lehetne, nincs olyan infrastruktúra, ugye a közeli intézmény, kulturális intézmény vezetők lehetnek felelősek ezért, hogy valamilyen szinten bevigyék azt a közösséget, bevonzzák, biztosítsanak, stb. Erre megvannak különböző stratégiák, lehetőségek. Itt mégis az a fontos, hogy a közösség legyen megszólítva, legyen felajánlva nekik ez a fajta alternatíva lehetőség.
Zárásként abba azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusznak a kéziratát. Végigfutva az ünnepi beszédeket, Facebook bejegyzéseket, tapasztalom azt, hogy van ez a különleges nap, pontosabban van ez a nap, amely lehetne különleges, de hogy nagyon-nagyon sokan elintézik leegyszerűsítő szólamokkal, például, hogy összetartozásunk, közös nyelvünk, hagyományai, meg kultúránk lélekerősítő ünnepe a mai nap, aztán amint éjfélt üt az óra, új nap kezdődik és lapozunk, nyilván vannak kivételek. Számodra, számotokra milyen ez a nap? Nyilván nem azzal indult, hogy pezsgőt bontottatok, de így a nap végén lesz pezsgőbontás, lesz egy kocintás arra, hogy igen, minél tovább legyen magyar kultúra? A magyar kultúra egészségére, a magyar kultúra teremtők egészségére, ha úgy tetszik?
Természetesen lesz, hiszen az is egy csodálatos és nagyszerű dolog, hogy most egy előadás csere történt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és a Tamás Áron Színház között. Ez egy nagyon jó kapcsolat, fontos dolog, hiszen ma este Marosvásárhelyen a Pass Andrea Napraforgó című előadását játsszák a Szent Györgyiek Radoászrin rendezésében. Mi pedig itt vagyunk a Lázadni veletek akartam Bódi Attila fél a szöveggel, és hát ez a találkozás is önmagában ünnepelendő, és hát örülünk, hogy erre lehetőség adódott, és ez nem ér véget ezzel a magyar kultúra ünnepe, számunkra a magyar kultúra ünnepe van minden nap. Holnap megyünk próbában, Bocsárdival egy újabb szövegen kezdünk dolgozni, és ez önmagában ünnep.
Legyen ez a zárszónk, legyen ez a zárszava a mai beszélgetésünknek. Sebestyén Aba színművész, rendező, a Jorik Stúdió alapítója, és tegyük hozzá, hogy az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díj birtokosa volt a Naprakész vendége. Köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseimre.
Nagyon szépen köszönöm, István, üdvözlöm a hallgatókat, éljen a magyar kultúra!